Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely Zsoltárok könyve 61. fejezetében szólít meg bennünket. A 61. Zsoltár első 6 versét olvasom. A karmesternek húros hangszerre, Dávidé. Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy a menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Isten áldja meg az ő igéjét, és tegye gyümölcs termővé mi bennünk. Imádkozzunk most ezért fennállva. Köszönjük, Urunk, azt, hogy hangzik a Te hívó szavad újra és újra felénk, hogy Te hívsz bennünket, és szeretnéd, hogyha hozzád mennénk, és hozzád vinnénk mindazt, ami benne van a mi életünkben. És köszönjük neked azt is, hogyha mi is vágyunk erre. Köszönjük, hogyha mi is szeretnénk hozzád menni. Olyan nagy ajándék, talán a legnagyobb, hogyha ez a két vágy találkozik, a tied és a miénk, hogy mi magunk is találkozhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád. És te látod azt, hogy tényleg igaz-e ránk az, hogy meg vagyunk terhelve, hogy meg vagyunk fáradva. Biztos, hogy mindannyiunkon vannak terhek. Kint nagyobb terhek, kint kisebb terhek. Vannak örömteli terheink, amiket viselünk, de hálát adva hordjuk ezeket. Köszönjük a család terhét, a munka terhét akkor, hogyha tényleg örömünk van benne, és tőled való az a munka, amit végezhetünk. És kérünk azért, hogy segíts elhordoznunk azokat a terheket, amiket nagyon nehéz elhordozni. Így kérünk azokért, akik most nagy teherrel érkeztek ide, mert elveszítettek valakit, aki közel állt hozzájuk. Kérünk a gyászoló családért, hogy erősítsd őket, hogy vedd el azt a terhet, amivel érkeztek, adj nekik könnyebbséget, és valóban adj nekik megnyugvást. És te látod, Urunk, azt is, hogy igaz-e ránk az, hogy meg vagyunk fáradva. Talán most, akik itt vagyunk, nem mindannyiunkra igaz. Talán vannak, akik most nagyon erősnek érzik magukat, és kipihennek érzik magukat, de vannak biztos olyanok is, akik megfáradtak. És nem csak az idősek, de leselkedik ez a veszély. Ismerjük az igét, hogy megfáradnak és ellankadnak még az ifjak is, és még a legkiválóbbak is megbotlanak. De tudjuk a folytatást is, Urunk, hogy Te erőt adsz a megfáradnak, és az erőtlen erejét megsokasítod. Urunk, ezért jövünk most is hozzád, hogy mindezt átélhessük, megtapasztalhassuk a Te jelenlétedben. Kérünk azért, hogy legyen jelen a Te megerősítő, megnyugvást adó lelked. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve 235. énekünk első versét énekeljük. 235. dicséretünk így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen, a mostani nagy szükségünkben. Istennek az az üzenete, amely alapján az ő igéjét hirdetni kívánom a mai napon, a már felolvasott ige szakaszban található a 61. Zsoltár versében, de ehhez szeretném még hozzáolvasni a 62. Zsoltár második és harmadik versét, amely így hangzik. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Két egymást követő zsoltárból hangzott az ige felénk. Egymás után állnak ezek a Bibliában, és én biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül. Önállóan, önmagukban is olvashatóak természetesen ezek a zsoltárok, és jó is, hogyha olvassuk így magukban is őket, de számomra most nagyon összekapcsolódott ez a kettő. A Bibliában tudjuk, hogy az egyes fejezetek fölött, előtt egy-egy címet találunk, egy felírást találunk, amelyek összefoglalják az utána következő részeknek a tartalmát. Ezeket nem szoktuk elolvasni azért, mert nem tartoznak hozzá a Szentírás eredeti szövegéhez. Azt tükrözik, amit a Biblia fordítók, az éppen aktuális Biblia fordítók szubjektíven úgy gondoltak, hogy ezzel el tudják mondani, hogy mi a legfontosabb üzenete az azt követő résznek. Más-más címeket találunk a különböző fordításokban ezért. Az új fordítású Bibliában az a két cím, amely e fölött a két zsoltár fölött áll, úgy érzem, hogy nagyon jól visszaadja azoknak a tartalmát és egymáshoz való viszonyukat. Az előbbi zsoltárnak az a címe Vágyódás Istenhez. A második zsoltárnak az a címe Megnyugvás Istenben. Egymásra rímelő, egymásra felelő címek ezek, mint ahogy maguk a zsoltárok is azok. Ahogyan, ahova az első zsoltárban a szerző elérkezik, azzal kezdi majd a következő zsoltárt. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ide jutott el már az előző hosszabban felolvasott zsoltárban is a szerzője, és aztán így foglalja össze. Szeretném, hogyha most mi is végigjárnánk azt az utat, amit ennek a zsoltárnak, ennek a két zsoltárnak a szerzője Dávid végigjárt, ahogyan lépésről lépésre, szinte mondatról mondatra egyre közelebb került, és aztán végül eljutott ehhez az igazsághoz és ehhez a hitvalláshoz, csak Istennél csendesül el a lelkem. Nézzük meg tehát az első zsoltárt, amiből hangzott az ige, hogy mit látunk abban. Azzal kezdődik, hallgass meg panaszomat, Istenem. Dávid panaszkodik. És mi szoktunk panaszkodni? Elmondani azt, ami bánt, azt, ami fáj, azt, ami kellemetlen vagy kényelmetlen. Az ember szeret panaszkodni barátnak, ismerősnek, mindazoknak, akikről úgy gondolja, hogy megértik őt. De valóban megérti a másik, a mi panaszunkat. Sokszor átéljük, vagy utólag jövünk rá, hogy a másik mennyire nem érti meg a mi panaszunkat, hogy a másikat mennyire nem érdekli az, ami a mi fájdalmunk. Mert neki is megvan a sajátja. És miközben hallgatja a miénket, igazán nem is hallja. Mert ott zakatol az ő fejében is az, ami neki fáj, ami őt bántja, ami neki kellemetlen, és ami neki kényelmetlen. Olyan jó lenne jobban figyelni a másikra, olyan jó lenne jobban figyelni egymásra, jó lenne meghallgatni azokat, akik közel állnak hozzánk, és jó lenne, ők is meghallgatnának bennünket. Olyan jó lenne néha semmi más nem tenni, csak őszinte szívvel hallgatni a másikra, meghallgatni, amit ő mond. Nem csak a panaszát, hanem az örömeit, és mindazt, ami benne van, amit szeretne nekünk elmondani. Jó lenne, hogyha amikor valaki, aki közel van hozzánk, mond nekünk valamit, akkor le tudnánk tenni az újságot, ki tudnánk kapcsolni a tévét, tudnánk a szemébe nézni, és úgy figyelni rá, hogy érezze, hogy érdekel bennünket, amit ő mond, és hogy tudja, hogy mi meghallgatjuk mindazt, amit szeretne nekünk elmondani. De a panaszkodással nem ez a legnagyobb baj, hogy nem figyelünk igazán egymásra. A legnagyobb baj az, amit sokszor elfelejtünk. Az, hogy amikor panaszkodunk, akkor mindig végső soron Isten ellen szólunk. Nem mondjuk ki a panaszunkban, de mégis őt vádoljuk. Amikor emberekre vagy körülményekre panaszkodunk, akkor igazán mindazzal vagyunk elégedetlenek, amit vagy akit az Isten adott nekünk. Emlékszünk arra, hogy mit mond Ádám, amikor az Isten számon kéri, hogy miért evett a gyümölcsből. És Ádám válaszol, és azt mondja erre a számon kérésre, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott a gyümölcsből, és azért ettem a fából, az a fáról. Az asszony, akit mellém adtál, te adtad mellém. Tehát ki a hibás? Az Isten a hibás. Nem jót adott, nem jól adta, és én csak ennek a következményeit kell, hogy viseljem. Igen, amikor panaszkodunk, akkor az Istenre panaszkodunk. Még akkor is, hogyha a panasz magunk ellen szól. Mert elmondjuk, hogy igen, ilyen vagyok. Tudom, hogy ilyen vagyok. Hogy ennyire türelmetlen vagyok sokszor. Hogy ennyire tele vagyok indulattal, amiket nem tudok megfékezni. Hogy ennyire nincs bennem szeretet sokszor, pedig olyan jó lenne. Ilyen vagyok, mert ilyennek születtem, mert ilyen természetet adott nekem az Isten. Ki a hibás? Nem én vagyok a hibás, hanem az Isten a hibás. Ő tudna megváltoztatni, és eddig nem tette meg. Valaki úgy fogalmazott, és nagyon erősnek tűnik ez a mondat, de van benne azért igazság. Úgy fogalmazott, hogy aki panaszkodik, elárulja Jézust. Eláruljuk Jézust, amikor panaszkodunk, mert ezzel megtagadjuk azt, hogy ő tudja, hogy mire van szükségünk, megtagadjuk azt, hogy ő szeret bennünket, és azt gondoljuk, vagy kimondatlanul is az van bennünk, hogy ő nem azt adja meg, amire nekünk igazán szükségünk lenne. Mégis van egy lehetőség, van egy hely, ahol helye van a panaszkodásnak. Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. Az egyetlen lehetőség, és a legjobb lehetőség, hogy elmondjuk a panaszunkat, az imádság. És az egyetlen valaki, akinek érdemes, igazán érdemes elmondani a panaszunkat, az maga Isten, mert ő meghallgatja, és nem sértődik meg. Még olyan gondolatok után sem sértődik meg, amiket az előbb elmondtam. Semmit sem kér igazán, csak azt, hogy mondjuk el, ami bennünk van. Ha öröm van bennünk, akkor azt mondjuk el neki. Ha panasz van bennünk, akkor mondjuk el neki azt. Ha hitetlenség, akkor mondjuk el neki azt. De neki mondjuk el. Nagyon szeretem azt a mondatot, és sokszor idézem, és sokszor át is élem, amit az az apa mond az evangéliumban, aki odaviszi a beteg gyermekét Jézushoz, és azt mondja neki, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. És Jézus meggyógyítja a gyermeket, és nem küldi el ezt az embert. Én azt hiszem, hogy Jézus szeret ilyen imádságokat hallani, amiben őszintén elmondjuk, akár még a hitetlenségünket is. Sokan elmondják azt, hogy úgy kezdték el az Istennel való útjukat, hogy azt az imádságot mondták el, Isten, ha vagy, akkor hallgass meg engem. Én csak abban sem volt biztos, hogy Isten egyáltalán létezik, de Istennek mondta el ezt a kételyét is, és az Isten ezeket az imádságokat én hiszem, hogy meghallgatja. Azokat is, amikor panaszkodunk neki. Mert a hívő ember is eljuthat odáig, hogy semmi más nem tud mondani, csak a panaszt. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem, mondja Dávid. A föld végéről kiáltok hozzád. Itt érdekes, hogy azok a zsoltárok, amelyek most itt sorban elénk kerülnek, nem a fölöttük lévő címben, hanem magukban az imádságokban, azoknak az elején le van írva, hogy milyen körülmények között születtek. És ilyeneket találunk az első versekben, hogy Dávidnak a bizonyságtétele abból az időből, amikor filiszteusok elfogták. Abból az időből, amikor Saul elől a barlangba kellett menekülnie. Abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy nézzék az ő házát és öljék meg őt. Abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Igen, ezekből az időkből származnak ezek az imádságok, és amit most felolvastam, Nem tudom, hogy milyen körülmények között született, de valószínűleg tartom, hogy ez is valami ilyen időből, amikor Dávid ilyen helyzetbe került. A föld végéről kiáltok hozzád. Dávid kiált, és azért ez már önmagában sokat mond. Nem csak elmondja a szavait, hanem kiált az Istenhez. Jézus csendes ember volt, amikor itt járt a földön. Mégis egyszer olvassuk, hogy az ünnep utolsó napján kiált, felállt és kiáltott. Kiáltott. És amikor egy csendes ember kiált, annak nagy súlya van. Amikor valaki kiált az Istenhez, akkor nagy baj van. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Milyen kifejező ez a kép. És ha belegondolunk, mennyire megdöbbentő és megrendítő. A föld végéről kiáltok. Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyzetben. Vagy lehet, hogy éppen most vagy a föld végén. A föld szélén. Ott vagyok a föld szélén. Még egy lépés, és végem van. Ha nem történik valami, ha nincs valami változás, akkor nem tudom, hogy mi lesz velem. Valaminek történnie kell, valaminek meg kell változnia. Vannak ilyen határhelyzetek az életünkben. Vannak ilyen határhelyzetek egy családban, ahol gyűlik a feszültség, amíg eljutnak oda abban a családban, hogy ezt így nem tudjuk tovább csinálni. Vannak ilyen határhelyzetek az egyedül létben is. Amikor az ember eljut odáig, hogy ha nem lép oda hozzám valaki, hogy társam legyen, akivel megoszthatnám az életemet, akkor nem tudom, hogy hogyan tudom ezt tovább csinálni. Megfolyt a magány. Vannak ilyen határhelyzetek, betegségekben is, amikor olyan nagy a fájdalom, a testi, fizikai fájdalom, hogy az ember azt mondja, még egy lépés és végem van. Nagyon bennem van, amit gyerekként éltem át, az az élmény, amikor idős keresztapám feküdt kórházi ágyon. És egy alkalommal, amikor mentünk hozzá látogatni, azt mondta a feleségének, nem bírom tovább. És ez a mondat nagyon bennem maradt, és nagyon megrendített ott akkor, már gyerekként, de azóta is újra és újra belegondolok, amikor valaki eljut idáig, hogy ezt a mondatot kimondja. De az is lehet, hogy van ilyen határhelyzet az Istennel való kapcsolatunkban. Amikor egy ember azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatomban, vagy éppen annak a hiányában odáig jutottam, hogy nem lehet így folytatni. Szükségem van az Istenre. Ha ő nem lép be az életembe, ha ő nincsen jelen benne, akkor nem is érdemes tovább folytatni. Elepett a szívem, mondja Dávid. Elepett a szívem, és ez nagy kérdés ilyenkor, hogy akkor van-e folytatás, van-e út tovább, van-e visszaút ebből a helyzetből, van megoldás, lehet még értelmes, boldog, kiegyensúlyozott életet élni egy ilyen helyzet után? És Dávid azt mondja, hogy igen, hisz benne, hogy van folytatás, és hiszi azt, hogy az Istennél mindig van visszaút. Még az utolsó lépésnél is van visszaút. És ezért mondja el a kérését, vezessel engem a kősziklára. Vezessel engem a kősziklára. Oda, ahol megállhatok, ahol nem süllyedek tovább. Vezessel engem, mert magamtól nem jutok el. Ezt mondja, vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Van, amikor nem tudunk eljutni a kősziklára, mert nagyon magas. Hányszor próbáltam már feljutni, hányszor próbáltam eljutni, de nem ment. Próbáltam a magam erejéből följutni, és nem ment, nem sikerült. Nem tudom, hogy reménykedünk-e még abban, hogy a mi erőnkből sikerül följutni. Tudjuk-e azt, hogy amikor mi próbálkozunk, amikor ott vannak az elhatározásaink, a fogadalmaink, hogy annak vajon lesz eredménye? Egy másik gyerekkori élményemet hadd idézem ezzel kapcsolatban. Gyermekkoromban sokat jártam barlangba, barlangászni. Nincs is jobb annál, mint sötét, hideg, vizes, szűk lyukakban kúszni, mászni. Nekem minden esetre tetszett és szerettem, de nem mindig a föld mélyére mentünk mászni, hanem a földtől fölfelé is megtettük ezt, amikor gyakoroltunk sziklamászást. És egy ilyen élmény jutott eszembe, amikor ott voltunk, hogy felmászunk egy sziklára, úgyhogy egyikünk mászik, a másik biztosítja kötéllel, és egy másik csapat is volt ott. És egyszer azt vettük észre, hogy annak az egyik tagja, egy fiú elindul fölfelé a sziklán, de kötél nélkül, biztosítás nélkül. Igazából csak azért, hogy megmutassa, hogy ő mit tud, hogy ő így is tud, és neki így is megy. Elindult fölfelé, és elég magasra jutott el a szikla falon. De aztán rájött, hogy még nagyon magas a teteje, és ő így nem tud fölmászni. Lehet, hogy magától tudna, az erejéből kitelne, de az a tudat, hogy nincsen biztosítva, nincsen kötél, ami megtartsa, ez elvette minden erejét. És ott volt a falon, és mi lentről néztük, és nem tudtunk tenni semmit. Hallottuk, ahogy ő ott próbálkozik valamivel, hallottuk, hogy káromkodik, mert fölfele nem tud menni, és tudjuk, hogy egy függőleges kősziklán lefelé még nehezebb menni, mint fölfelé, nagyjából lehetetlen. Ott volt, és nem tudott följutni, pedig akkor már szeretett volna. Aztán valahogy vissza küzdötte magát 3 méterre, aztán leugrott, és aztán leült, és a kezébe temette az arcát, remegette az egész teste, és azt mondta, hogy most majdnem meghaltam. Amikor az ember ezzel szembesül, hogy nem tud fölmászni a sziklára, nem tud följutni egyedül, akkor tényleg összetörik az ember, de van egy megoldás, azt, hogy kérje az Istent, vezessen engem a kősziklára. És azt is tudjuk, hogy mi ez a kőszikla. Tudjuk a választ, hogy nem így kell kérdezni, hanem úgy, hogy ki ez a kőszikla. Ez a kőszikla nem más, mint Jézus Krisztus. A korintusi levélben olvasunk arról az időről, amikor a nép a pusztában vándorolt, és azt mondja ezzel kapcsolatban Pál apostol, mindannyian ugyanazt a lelki eledelt ették, ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. És az a kőszikla Krisztus volt. Ő a mi kősziklánk, amire ráállhatunk. Igen, ő a mi kősziklánk, és el lehet jutni erre a kősziklára az Isten segítségével. És amikor a zsoltáros eljut eddig a gondolatig, akkor megfogalmazza a vágyát is, hogy ő nagyon szeretne tényleg ide eljutni. És elmondja, hogy ő vallja, hogy az Isten az ő menedéke, erős bástyája, és ott van benne a vágy, így fogalmaz, hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mindegyik kép ugyanarról beszél, hogy ez az ember szeretne az Istennél biztonságban lenni, szeretné azt, hogy az Istennél védelmet találjon, hogy legyen valaki és valami, ahova menekülhet. Rejts el engem, vigyázz rám, őrizd meg! Igen, ilyen a menedék, ilyen az erős bástya, a sátor, és az Isten szárnyának az oltalma. Egy rövid kis történetet olvastam arról, hogy egy tanya, amikor nem volt ott a gazdája, teljesen leégett. És amikor visszaért, a gazdája ennek a tanyának nézte, hogy mi az, ami éppen maradt, az udvar közepén talált egy tyúkot, egy kotlót szénné égve. És hogy a lábával megbillentette, alul a élő kis csirkék futottak elő. Jó helyre menekültek, és ezért életben maradtak. És valahogy ilyen az, amikor az ember az Isten szárnya alá menekül. Mert nekünk is van valakink, aki elégett a fájdalomban, a szenvedésben, Jézus Krisztus a Golgotán, a kereszten. A Golgotán érte el Isten szárnya ezt a világot, hogy oda lehessen mindenkinek menekülni, akinek menedékre van szüksége, már pedig mindannyiunknak menedékre van szükségünk. Itt ért el bennünket az Isten óvó és védő szárnya. És aztán még valamit mond Dávid, mert azt is hozzáteszi még az eddigiekhez, hallottad Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Az az érdekes, hogy múlt időben beszél, meghallgattál, Istenem, örökséget adtál. Ezt már megtetted, mert át lehet ezt élni. Át lehet élni azt, hogy valaki kiállt a föld széléről, és aztán utána bizonyos benne, egészen bizonyos benne, hogy az Isten meghallgatta, és az Isten örökséget adott neki. Át lehet élni, hogy valaki vágyódik Istenhez, és aztán megnyugszik Istenben. És aztán kimondja hitvallásként azt az igét, amit felolvastam, csak Istennél csendesül el lelkem, csak Istennél, csak nála, de nála igen, és tőle kapok segítséget. És aztán megismétli ugyanezeket a képeket, szinte szó szerint, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ezt mondja már a másik Zsoltár elején, mert már ez az alap az ő számára. Már eljutott idáig, igen, csak ő az én kősziklám és szabadítom, nem ingadozom sokáig. Igen, a hívő ember ingadozhat, de nem sokáig. Dávidnak egyetlen imádságnyi időre volt szüksége ahhoz, hogy ne ingadozzon. Ahhoz, hogy ki tudja ezt mondani, csak Istennél csendesül el lelkem. Sokszor idézzük, és valóban hatalmas bizonyságtétel és üzenet, ami számunkra amit Pál és Sílás tett a börtönben. Azt olvassuk, hogy éjfél tájban énekekkel dicsérték az Istent, ott a bilincsek között. Igen, ez valóban példaértékű. A Biblia magyarázók elmondják, hogy úgy gondolják, hogy ez a két ember körülbelül 6 óra tájban kerülhetett a börtönbe, akkor érhetett véget a bírósági tárgyalás, ami után börtönbe vetették őket. De vajon mi történt 6 óra és 12 óra éjfél között? Mit tett Pál és Sílás ez alatt a 6 óra alatt? Valószínűleg ugyanazt tette, mint Dávid. Panaszkodtak, aztán kiáltottak, aztán kérték az Isten segítségét, hogy vezesse el őket, vezesse föl a kősziklára, mert maguktól nem tudnak. Aztán megvallották a vágyukat, hogy nagyon szeretnének ott lenni, aztán pedig megvallották azt, hogy az Isten meghallgatta őket. És aztán énekelhettek arról, talán más szavakkal, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem. Nekik 6 órára volt szükség ehhez. Nekünk mennyi idő kell, hogy eljussunk idáig? Hány óra kell, hány nap kell, hány év kell, hogy eljussunk odáig, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem? Bárcsak tudnánk kiáltani, akár a föld legvégéről, legszéléről, a hitünknek a legvégéről, a legszéléről, és bárcsak aztán ki tudnánk mondani, minél előbb ki tudnánk mondani ezt a hatalmas hitvallást, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem. Amikor kerestem azt, hogy milyen éneket énekelhetnénk válaszképpen erre az igére, erre az imádságra, akkor átaláltam a 270. dicséretünkre. Korábban is ismertem, de talán csak az első versétvel igazán. Szóval amikor elolvastam végig ezt az éneket, akkor rájöttem, hogy mennyire erről beszél, amiről az előbb is hallottunk. Befejezésként hadd olvassak ebből az énekből néhány verset. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz mindenben. Ő kútföld és ő fényes napod, őtőle jön minden vígságod, légy csendes szívvel. Ő bír vígsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fethetetlen, ahol ő van, nem sért semmivel, hordozzon bár mélységekben, sok nyavajádat elfordítja, a halált is kezében tartja, légy csendes szívvel. Mint légyen nékes másnak dolga, az nála nincsen elrejtve, arra néz szemének világa, ki búval van megterhelve. Ő számlálja fohászkodásid, összefogja könyhullatásid, légy csendes szívvel. Ha egy sem volna a világon, kire magad rábízhatnád, akkor is állna oldaladon, és hűségét tapasztalnád. Ő tudja titkos bánatidat, elvenni mikor kell azokat, légy csendes szívvel. Ő hallja lelked óhajtásit, mit nem mernél megmondani, néki szíved titkos panaszit, éppen bízvást megvalani. Nincs messze ő, sőt itt áll köztünk, meghallja s adja, amit kérünk, légy csendes szívvel. A segítség, ha késik, de ugyancsak eljő végre, a várakozás rosszul esik, de majd válik üdvösségre, ami lassan jő, bizonyosabb, ami késik, kívánatosabb, légy csendes szívvel. van Isten népének szombatja, akkor az Úr megszabadít, ínség kötelét elszaggatja, teljes szabadságra állít, és az idvezültek seregében vég nélkül élünk békességben. Légy csendes szívvel. Amen. Úr Jézus Krisztus, Te, aki le tudtad csendesíteni a tenger viharát, kérünk, hogy csendesítsd le a mi lelkünket is. Hozzád jövünk, és ebben bízunk, hogy Te ezt meg tudod tenni. Mert néha úgy érezzük magunkat, mint akik egy viharos tengeren hánykolódnak, és nincsen támpont, mert minden elsötétedett, még az irányt sem tudjuk, csak abban bízunk, hogy Te ott vagy velünk a hajóban. És néha úgy érezzük magunkat, mint hajótöröttek, akiknek elveszett mindenük, csak a puszta életük maradt meg, és szeretnének valahogy kijutni a partra. Urunk, arra kérünk, hogy segíts bennünket a partra. És köszönjük, hogy ezt nem csak az életünk nehéz helyzeteiben kérhetjük, hanem kérhetjük az egész életünkre nézve is. És köszönjük, hogy Te ezt lehetővé tetted, hogy eljussunk a partra, az élet, az örök életnek a partjára. Azért, mert Te odaadtad az életedet, hogy nekünk megmaradhasson. Köszönjük, hogy ebből a legnagyobb mélységből, a föld széléről, vagy még azon túlról, a pokolból hoztál ki bennünket, hoztál vissza bennünket, mert még innen is van visszaút, hogyha itt a földön hozzád kiáltunk. Urunk, hálát adunk a Te szabadításaidért, amit elvégeztél nekünk, és kérünk, értünk, és kérünk azért, hogy továbbra is mutasd meg a Te szabadító kegyelmedet, ami számunkra. Vezess oda bennünket, vezess oda magadhoz, aki a kőszikla vagy, hogy megállhassunk, és veled élhessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozást, tudva, hogy az Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Együttérző, szomorú szívvel hirdetem, hogy ezen a héten utolsó földi útjára kísértük Heinz Sebestyénné 84 esztendős korában elhunyt testvérünket. Az ő családja, hozzátartozói, szerettei számára kérjük Isten vigasztalását, és imádkozunk azért a békességért, amit csak ő adhat meg. Hirdetem a jövő heti alkalmakat, illetve még egy e-heti alkalmat is. Ezek előtt ma, vasárnap délután a Mátyásföldi templomban gitáros Isten tisztelet lesz délután 5 órakor. Szeretettel várjuk erre az érdeklődőket. És akik ezen a mai napon még egy Isten tiszteleten szeretnének részt venni, kicsit más jellegű Isten tiszteleten. A jövő héten pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk. Ezeknek a rendje, illetve az ünnepi Isten tiszteleti rend is olvasható a kinti hirdetőtáblán. De azért most gyorsan elmondom azt, hogy minden nap este 6 órakor a Mátyásföldi templomban tartunk Isten tiszteletet. Szintén kicsit más jellegű istentiszteletek lesznek, olyan értelemben, hogy ifjúsági énekekkel is találkozhatunk, illetve azokkal dicsérhetjük Istent, és így készülhetünk pünkösd ünnepére. Majd vasárnap pünkösd első napján itt mind a két templomban, de itt az Árpádföldi templomban 9 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk, majd pedig pünkösd hétfőn is lesz Isten tiszteletünk, de már úrvacsora osztás nélkül. Hirdetem még azt, hogy a hátam mögötti teremben, az iratterjesztésben továbbra is lehet könyveket, evangéliumi írásokat vásárolni, és most még azt is hozzá tudom tenni, hogy mindezt kedvezménnyel lehet megtenni, mert 10% kedvezményt tudtak felajánlani a terjesztők, amit ezúton is köszönünk nekik, és éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy még olcsóbban is, és ráadásul jó könyveket is vásárolhatunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk végén 270. dicséretünk első és 10. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megnyugvást adó közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.